A Pálhajótöréséről szóló sorozatunkon belül ugye múlt héten egy mini sorozatot kezdtünk. A hajótörést megelőzően volt három döntő esemény, amivel szerintem érdemes külön is foglalkozni. Múlt vasárnap ugye az elsőt néztük meg, azt, amikor a hajósok a saját kezükkel dobták a tengerbe a rakományt és a felszerelést, hogy a rettenetes viharban így könnyítsenek a hajón. A második és a harmadik döntő eseményről is külön-külön szerettem volna szólni, de aztán rájöttem, hogy jövő vasárnap már nem leszek itthon, mert elkezdődik ugye a nyaralásunk, és ezért, hogy ne maradjon félbe ez a kis sorozaton belüli sorozat, inkább összevontam a második és a harmadik döntő eseményt. A hajótörés előtti második döntő esemény ugye az volt, hogy a hajósok tettek egy szökési kísérletet, de ezt Pál leleplezte és megakadályozta. A harmadik döntő esemény pedig, hogy elveszítették a tájékozódást. Előbb hallgassátok meg, hogy hogyan számol be ezekről Lukács, majd most is megnézzük ennek a jelképes értelmét, hogy a benne rejlő üzenetekhez eljussunk. Az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 27. fejezetéből olvasom a 20. verset, majd a 27. verstől a 32. versig terjedő ige szakaszt. Mivel pedig sem a nap, sem a csillagok nem látszottak több napon át, és erős vihartón volt, végül elveszett megmenekülésünk minden reménye. Eljött a 14. éjszaka, mióta az Adrián sodrottunk tovább, amikor éjféltájban azt gyanították a hajósok, hogy valamilyen száraz földhöz közelednek. Lebocsátották a mérőont, és 20 ölet állapítottak meg. Amikor pedig kissé tovább mentek, és ismét lebocsátották, 15 ölet állapítottak meg. De mivel féltek, hogy esetleg sziklás helyre vetődünk, a hajó farából 4 horgonyt vetettek ki, alig várva a víradatot. Ekkor azonban a hajósok meg akartak szökni a hajóról. Le akarták ereszteni a mentőcsónakot a tengerre, azzal az ürüggyel, hogy a hajó orrából akarnak horgonyokat kifeszíteni. Pál azonban így szólt a századoshoz és a katonákhoz. Ha ezek nem maradnak a hajón, akkor ti sem menekülhettek meg. A katonák ekkor elvágták a mentőcsónak köteleit, és hagyták, hogy elsodorja az ár. Nézzük előbb a szökési kísérletet. Ugye itt az a fő kérdés, hogy menni vagy maradni. Először elmondom a külsőségeket, aztán majd jelképesen is értelmezzük ezt. Ezek a régi hajók természetesen mentőcsónakot is vittek magukkal. Akkoriban úgy volt, hogy egy hosszú kötélen húzták maguk után a mentőcsónakot. Ebben az esetben azt olvastuk, hogy amikor a vihar miatt már veszélyessé vált, nagyon veszélyes lett a hajózás, akkor behúzták ezt a mentőcsónakot a fedélzetre, fölemelték, és ennek több oka is lehetett. Az egyik az, hogy valószínűleg megtelt vízzel és nehéz vízzel teli mentőcsónak az akadályozta a hajózást. De az is lehet, hogy úgy dobálták a csónakot a hullámok, hogy attól féltek, hogy hozzávágja a hajótesthez, és a hajó oldalát betöri. Tehát ez volt a helyzet, mindenféleképpen nagyon veszélyes, és ezért valamennyire érthető az, ami ezután történik. Egyszer csak a legénység, talán a kapitány és a hajó tulajdonos is összebeszéltek, hogy titokban leeresztik ezt a mentőcsónakot, beszállnak és elmenekülnek. Ez akkor volt, amikor már sejtették, vagy sejthették, hogy közel vannak valami szárazföldhöz, valószínűleg a part menti hullámverések morajából hallották, hogy így van ez, tapasztalt tengerészek a víz színéről is láthatták ezt egyébként. Fölmérték tehát, hogy ez a nagy láda, ez a mélyre merülő hajó, ez előbb fog valami szirthez csapódni, mint a mentőcsónak, aminek gyakorlatilag nincs semmi merülési mélysége. Nem tudjuk, hogy hogyan, de Pál tudomására jutott a terv. És most eresszük el egy kicsit a fantáziánkat, és valami lehetetlen gondoljunk végig, mi lett volna, ha sokszor elmondják, hogy az ilyen kérdéseknek nincs értelme, de azért néha van. Mi lett volna, ha Pál azt mondja a matrózoknak, hogy fiúk, én tudom, hogy mire készültök, ha engem is bevesztek a buliba, a szökési kísérletbe, akkor segített nektek. Korábban említettem, hogy 3 hajótörést is megúszott már Pál apostol, volt bőven tapasztalata, tudott volna segíteni ezeknek a matrózoknak. Szóval megtehette volna, és megmenekülhettek volna. De ugye milyen képtelen, szinte elképzelhetetlen, hogy az apostol ilyesmit csinál. És itt álljunk meg egy pillanatra, természetesnek vesszük, elképzelhetetlennek tartjuk, hogy egy apostol ilyet csináljon. Ugyanígy természetesnek veszi a környezetünk, hogy bizonyos alattomos dolgokban papok, lelkészek, presbiterek, hívő emberek ne vegyenek részt. Ezt elvárja a környezetünk. Ha már egyszer hívő emberek vagyunk, hívő keresztény emberek vagyunk, akkor ebbe meg abba meg amabba mi nem vehetünk részt. Ez egy elvárása a környezetünknek. Jogos elvárása, mert a név kötelez. Elképzelhetetlennek tartják, hogy egy hívő keresztény ember részt vegyen például hazug, erkölcstelen dolgokban. De mi vajon ugyanígy elképzelhetetlennek tartjuk ezt magunkról? Nyilván mi is botlunk, mi is elgyöngülünk, megkísérthetők vagyunk. Sőt, bármi megtörténhet velünk is, nem vesz minket körül egy különleges védőburok. De bizonyos kísértéseket könnyebb kivédeni, ha a hitünk, az Isten kapcsolatunk miatt eleve elképzelhetetlennek tartjuk, hogy belemenjünk. Csak egyetlen ószövetségi példa ennek megvilágítására, Józsefé, akit miután a testvérei egy kiszáradt kútba dobtak, Egyiptomba került, ott hamar kitűnt a tehetségével, a különleges adottságaival, és a fáraó testőrparancsnokának a házába került, őt szolgálta, egy idő után azonban a testőrparancsnok felesége kikezdett vele, és egyszer, amikor senki nem volt otthon, csak ők ketten, akkor nyíltan felszólította Józsefet, hogy háljon vele. Ám Józsefről a következőt olvassuk, innentől szó szerint idézem a Biblia szövegét, ő azonban vonakodott, és azt felelte ura feleségének, nézd, az én uramnak semmi gondja sincs mellettem háza dolgaira, és rám bízta egész vagyonát. Senki sem nagyobb nálam ebben a házban, semmit sem tiltott el tőlem, csak téged, mivel te a felesége vagy. Hogyan követhetném el ezt a nagy gonoszságot, vétkezve az Isten ellen? Hogyan követhetném el ezt a nagy gonoszságot, vétkezve az Isten ellen? Ezt az egyet elképzelhetetlennek tartotta József. Ha nem tartja elképzelhetetlennek, ugye az Istennel való kapcsolatából adódóan, akkor bizonyára elcsábul. Igenis segítség, ha a hitünk miatt, az Istennel való kapcsolatunk miatt elképzelhetetlennek tartjuk, hogy bizonyos dolgokban részt vegyünk. Pál elképzelhetetlennek tartotta, hogy megszökjön, és ezzel a biztos halálba juttassa a hajó maradt embereket. Eljött éppen az ellenkezőjét csinálja, leleplezi a tervet, és megmondja a római századosnak, hogy ha ezek nem maradnak a hajón, akkor ti sem menekülhettek meg. Hát kemény, határozott beszéd. Akkor aztán a katonák elvágták a köteleket, bedobták a csónakot a tengerbe, és onnantól kezdve nem lehetett elmenekülni. Ez tehát a második döntő mozzanat a hajótörés előtti pillanatokból. Néhányan megelégelték az éhezést, az életveszélyt, a kiszolgáltatottságot, és azt mondták, hogy mi gyakorlott hajósok vagyunk, egy csónakon is ki tudunk menekülni, valahol a közelben part van, tehát menekülési kísérlet történt. És nézzük akkor ezt most még jelképesen. Sokan szívesen menekülnének a süllyedő hajóról. Pál nem akart. Itt egymás mellé lehet tenni két ilyen fogalmat, hogy távoli cél és közeli cél. A távoli cél az volt Pál apostol számára, hogy Rómába érkezni, a császár előtt bizonyságot tenni Krisztusról. A közeli cél ezt a hajós népet megmenteni. Hát lehet itt a gondolattal játszani, hogy a távoli cél érdekében szabad-e föladni a közeli célt. Nehezíti a kérdést, hogy Pálnak mindkét esetőségre volt igéje. Arra is, hogy a császár elé kell állnia, de arra is, hogy a hajón kell maradnia. Na most akkor melyikre figyeljen? Melyik igei vezetésre, isteni útmutatásra figyeljen? Pál gondolkodhatott volna így, hogy hát nekem Rómába kell menni, ez a legfőbb cél, tehát én is elmenekülök a hajóról. Istenes cél, nem ez cél, ráadásul rendkívüli lehetőség, hogy Pál a római császár előtt is bizonyságot tegyen, majd Isten gondoskodik a hajón lévő emberekről. Hát ez így egy nagyon kegyes gondolat lett volna, de valahol érezzük azt, hogy azért kegyetlen is lett volna ez a gondolkodás, nem csak kegyes. Kiszolgáltatott életveszélyben lévő embereket teljesen magukra hagyni, mégpedig Istenre hivatkozva. Mert nekem Isten más utat mutatott, nemesebb célt mutatott. Ti meg hát akkor hát most pusztuljatok el. Én megyek a nemesebb cél felé. Ha Pál is beszállt volna a menekülési buliba, akkor ezzel szinte nullára csökken a hajón lévők életben maradási esélye. Isten szerinti lett volna, csak azért, mert Pálnak volt egy kijelentés az Úrtól, hogy a császár elé kell jutnia. Igen, oda kell jutnia, de milyen áron és milyen úton, módon kell oda jutnia? A saját ügyeskedése révén, vagy pedig úgy, hogy azt mondja, ha Isten akarata az, hogy eljussak Rómába, a császár elé, akkor ő majd gondoskodik róla. Hát így is lehet gondolkodni. Nagyon vékony ez a mesdje, és nincs is recept, hogy mikor melyik utat válasszuk. Én elmenekülök, és kegyesen úgy gondolkodom, hogy Isten majd gondoskodik azokról, akiket bajban hagytam. Vagy azt mondom, hogy gondoskodik majd arról, hogy eljussak oda, ahova ő szerinte el kell jutnom. Melyik a kegyesebb? Melyik a kegyetlenebb? Nem volt könnyű döntési helyzetben Pál. Ez a történet minden esetre azt mutatja a számomra, hogy az ilyen döntési helyzetekben az a helyesebb a lehetőségek közül, amelyik nem az emberi életek rovására történik. Nem emberi életek kárára történik. Pál elengedte a távolabbi célt, a közelebbire tekintett, mert az emberségesebb volt. És a távoli cél felől pedig jó reménységgel volt, hogy oda el kell jutni a Rómába, majd Isten valahogy eljuthatja őt. Igen, legyen előttünk, mint egy látomás a végső cél, ha van ilyen az életünkben, vagy a nagyobb cél, de éppen a végső cél látomásában a mindenkori közeli célt vegyük halálosan komolyan. Luthertől megkérdezték egyszer, mit tenne, ha tudná, hogy holnap itt, hogyha tudná, hogy holnap itt a világ vége, azt mondta, akkor ma még ültetnék egy almafát. Nem kivonulna a földi életből, hanem még mindig azt plántálná. Éppen azért, mert van reménysége az örök élet felől, van reménysége a továbbiak felől. Az apostol ezt csinálta. Ő bizonyos volt felőle, hogy az Isten elrendezi, hogy ő eljusson a császárhoz. De most a közeli cél az, hogy mindenkit, aki csak a hajón van, megmentsen. Erre is kapott kijelentést. És az apostol odaszánta magát erre. És ezért érezhetjük azt, hogyha jogilag nem is, de úgy magatartásában, cselekedetekben Pál lassan szinte átveszi a kapitányi tisztet, hiszen ő volt, aki a pánikban is nyugodt maradt, és az alattomosságokban is becsületes maradt. Az egy Pál odaadta magát az egész hajós népért. És ennek fordítottjaként Isten az egész népet odaadta ennek az embernek. Itt már Itt már Jézusi magaslatokon járunk. Ez született abból, hogy Pál nem ment bele a menekülési kísérletbe, hanem a helyén maradt. Mindezzel nem azt mondom, hogy soha semmilyen helyzetből nem szabad kiszállnunk, csak azt, hogy nem jó elkönnyelműsködni, és nem jó elkegyeskedni a dolgot. Volt úgy, hogy maga, a mi Urunk Jézus is odébb állt. Nem maradt abban a helyzetben. A saját szűkebb hazájából, Názáretből is eljött, mert akkora szűklátó körűséget, meg hitetlenséget tapasztalt. Meg is jegyzi egy különös mondattal a Szentírás, nem is tett ott sok csodát a hitetlenségük miatt. Aztán eljött onnan. Vagy eljött a gadaraiak földjéről is, amikor azok elküldték őt. Vagy amikor le akarták taszítani egy szakadékba, és meg akarták kövezni, akkor azt olvassuk, hogy Jézus átment közöttük, és eltávozott. Nem jött még el az én órám, mondta az ilyen helyzetekben. És nem vállalta a mártíriumot idő előtt. Istennek van órája, amelyhez igazodnunk kell, van, amikor éppen ez az óra mutatja meg, hogy menjünk, vagy maradjunk. Hát ennyit erről. És akkor még a tájékozódásról, ez volt a harmadik döntő esemény a hajótörés előtt, a tájékozódás elvesztése, erről már csak röviden a 20. versben így olvastunk erről, mivel pedig sem a nap, sem a csillagok nem látszottak több napon át, és erős vihar tombolt, végül elveszett megmenekülésünk minden reménye. Nem tudtak tájékozódni. Megint csak az akkori hajózási viszonyokra kell gondolni, nem volt rádió, még iránytű sem, csak a nap és a csillagok. És ha sok napon át viharfelhők kavarogtak felettük, úgyhogy sem a napot, sem a csillagokat nem láthatták, akkor teljesen képtelenek voltak a tájékozódásra. A sötétben tapogatóztak. Itt ismét van valami, amin érdemes egy kicsit elgondolkodnunk. Ezt most így fogalmazom meg, hogy a szakemberek képtelenek voltak a tájékozódásra. Rengetegszer van ilyen. Hogy csak egy közeli példát említsek, most ért véget ugye a labdarúgó világbajnokság. Nem egy esetben azért buktak el ideje korán a világ legjobbjai közé tartozó csapatok, mert például a szakemberek, a szakvezetők rosszul állították össze a válogatott keretet. Vagy rosszul választották meg a taktikát. De bizonyos játékvezetőkre is gondolhatunk, akik nem egyszer elképesztően rossz ítéleteket hoztak. Tehát nagyon sokszor van ilyen, mint itt is, hogy a szakemberek valamiért képtelenné válnak a tájékozódásra. Valamiért ők is csődöt mondanak. Pál vette át itt is az irányítást, ő nem a megszokott módon tájékozódott, mert ugye az már nem volt lehetséges, ő az Isten felől tájékozódott. Nem minden részletet illetően, de a lényeget illetően. Elmondja, amit ő kapott kijelentésben, illetve látomásban, hogy egy szigetre fogunk kivetődni, mindenki életben marad, csak a hajó törik össze. Ezt elmondta, hogy így lesz. Tájékozódás. Ebben a mai világban milyen iszonyatosan nehéz lett a tájékozódás. Minél könnyebb technikailag tájékozódni a műholdak és az internet segítségével, annál nehezebb szellemileg tájékozódni. 2-3 nemzedékkel ezelőtt még voltak pontok, csillagok, tájékozódási lehetőség, és hogyan veszítették el a fényüket, hogyan borítja most vastag felhő a tájékozódási pontokat. Például kevés olyan embert látunk magunk körül, vagy a médiában, akikhez képes lehetne tájékozódni. Még a 60-as években azért volt Martin Luther King, volt Gandhi, tehát voltak nagy emberek, akikhez lehetett tájékozódni. A mai fiatalok nagy része már csak celebekhez tájolja magát, már nem is sztárokról beszélünk, ugye, hanem csak celebekről, akikről egyre másra derül ki, hogy mennyire üres az életük, isznak, drogoznak, aztán öngyilkosok lesznek. Most váltok egy éleset, elsőre talán túl kegyesen fog hangozni, de itt most nagyon komolyan gondolom, hogy hát nincs Jézus Krisztus, akiről ezt mondja a Szentírás örök érvényű és gyönyörű mondata, hogy fényes hajnalcsillag. Ő a mi tájékozódási pontunk. Ő biztos tájékozódási pont. Régebben sok otthonban ott volt egy kis tábla a falon, mit tenne Jézus? Csak ennyi, egy kérdő mondat, mit tenne Jézus? Ma inkább a karkötőként viselik a fiatalok, ez is jó. A lényeg, hogy emlékeztessen minket ez az egyszerű kérdő mondat, hogy amikor gondban, félelemben vagyok, vagy elbuktam, vagy döntenem kell egy fontos dologban, kérdezzem meg magamtól ezt az egyszerű mondatot, hogy na most ebben a helyzetben mit tenne Jézus? Lehet, hogy Pál is megkérdezte, amikor ott a meneküléssel hirtelen lehetőséget támadsz. És itt tenne Jézus? Elmenekülne erről a süllyedő hajóról? Magára hagyná ezeket az embereket? Jól ismerte az ő urát, Pál, és meggyőződése volt, hogy biztos, hogy nem menekülne el erről a hajóról. Mit tenne Jézus? Nagyon sokszor ennyi is elég a tájékozódáshoz, hogy feltesszük magunknak ezt a kérdést, hogy mit tenne a mi Urunk. Ha szemtől szembe állnék vele, mit mondana, vagy mit mutatna nekem? Itt vagyunk jó néhányan, akiknek a tájékozódási pontunk Jézus, hogyha elhalványodik minden csillag, ha csődöt mondana szakemberek számunkra, Jézus akkor is a biztos tájékozódási pont. És végül kiszélesítem a kört, tájékozódási pont végső soron Jézus, de mellette azok is, akiken az ő fénye vízfényként ragyog. Mert azért vannak közöttünk emberek, a történelemben is, meg valószínűleg a közvetlen környezetünkben is, akiken a Jézus fénye tükröződik. A régiek közül például Assisi Ferenc, vagy a közelmúltban Martin Luther King, vagy Gandhi, vagy Albert Schweitzer, de lehet, hogy meg tudtok nevezni ti is a saját életetekből olyan atyai jóbarátot, vagy olyan tanárt, akin szintén érzékeltétek Jézus fényét. És az sem elképzelhetetlen, hogy rajtatok is érzékeli ezt valaki, vagy valaki. És nagyon fontos ez neki. Ezzel az evangéliummal fejezem be, hogy van tájékozódási pont, ha Jézussal keressük a kapcsolatot, és azokkal, akiken az ő fénye tükröződik, akkor eligazodhatunk még egy olyan csillagtalan éjszakában is, ahol lehullottak a sztárok a csillagok. Amen.